honnan fogjátok azt tudni, hogy mi az a pont, amikor a kormányváltás múlik rajtatok?
Erről nincs pártálláspont, hogy a párt lelkismerete, hogy működik. Én erről azt tudom elmondani, hogy én úgy működöm, akkor siker van, akkor másokat tolok előre, és amikor baj van, akkor meg picit előre lépek, mint felelős. Én azt gondolom, hogyha a legnagyobb ellenzéki párt nem tudja leváltani a kormányt, azért a legnagyobb ellenzéki párt lesz a felelős.
Nem viccpárt többé, állítja magáról a kutyapárt, de akkor mi? Kikkel működnek együtt, ha rajtuk múlik a kormányváltás, és kik azok, akik csak miattuk mennek elszavazni? Nagy Dáviddal, a párt lista vezetőjével beszélgetek, én Benyó Rita vagyok, szia Dávid. Kezdjük akkor azzal, ami ilyen állítás megfogalmaztam itt a felvezetőben, hogy nem vagytok már viccpárt, vagy hát próbáljátok ezt elég sokszor hárítani magatokról. Megnézve a Facebook oldalatokat, vagy a honlapotokat, olyan, mintha zöld pártá próbálnátok kicsit formálni magatokat. Így van-e? Vagy ez egy illúzió?
Közepesen messziről kezdem. Szerintem a Gergő ezt 2021-22 tájában kezdte el kimondani, hogy ez már nem egy viccpárt, hanem inkább egy vicces párt. És picit a többi pártra tekintünk ilyen részben, vagy egészben viccpártként. És amióta, nem tudom, ez talán 2025-ös fordulat, hogy a Fidesz ugye ingyen kocsma, ingyen sör, adócsökkentés, tehát gyakorlatilag a viccpártiságnak az alapjait is kilopta alulunk a Fidesz. A DK meg ugye ellopja azt az identitásunkat, ami ez a különutasság, picit ez az értékalapú, liberális, baloldali politizálás, úgyhogy picit úgy érzem, hogy ki van alulunk húzva a talaj, és kell kicsit új pályát találni a pártnak. Ennek egy része ugye a környezetvédelem, de nyilván itt vannak az emberi jogok, szociális válságra való reflektálás, tehát ezek továbbra is megvannak. A környezetvédelemben az az újítás, hogy mivel nincs Magyarországon környezetvédelmi minisztérium, ezért ki tudtok csavarni a kormány kezéből a környezetvédelmi minisztérium Facebook oldalát. Úgyhogy ott most dögivel posztolunk, hogy mi lenne akkor.
Van, aki azt hiszi, hogy ez ténylegesen
igen,
az állami környezetvédelmi.
Igen, ugye felvetünk problémákat, meg hogy lehetne megoldani, vagy éppen az, hogy a szuverenitásvédelmi hivatal 6 milliárd forintból üzemel, most az asszály ellen 4,7 milliárd forintot vett be az állam, tehát még ez sincs paliban, és akkor jönnek rendszeresen a kommentelők, hogy de hát ez a ti dolgotok lenne, és akkor ott néha kell kicsit tisztázni az erőviszonyokat.
Az európai politikában az a megszokott, hogy például egy zöld párt, az tud a mérleg nyelve lenni, és pont azt a lukat tudja betölteni, amit a nagy néppártok nem. Amikor most úgy döntöttetek, hogy saját listát állítotok, elindultok más ellenzéki pártokkal ellentétben, akkor részben ez benne volt-e, hogy egy olyan ellenzéki pólust hozzatok létre, ami a mérleg nyelve?
Inkább az volt benne, hogy amit eddig csinált a párt, azt kezdjük el kimondani. Tehát ami más pártoknál, ugye ez a 90% kommunikáció, 10% teljesítmény, az nálunk eddig fordított volt, és erre állandóan rá, hogy mondjam, ráfáztunk. Szépen mondtam, mert hogy ez egy szép hely. Szóval el kellett mennünk egy olyan irányba, hogy amit tevékenységeket eddig folytattunk, amilyen pályázatokat támogattunk, stéget, terápiás lovat, diák szervezetet, mindent, ezeknek a tanulságait összegezzük. És amit mi tapasztalati úton tudunk megírni programot, ugye ezt mások általában szakpolitikusok írják, meg szakértők, meg minden, de nincs mögötte valódi teljesítmény feltétlenül. És mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy most úgy kezdhetünk el ilyen programmondásokat mondani, mindenféle ígéret nélkül persze, hogy egyébként amögött van egy csomó pályázat, van egy csomó kétkezi cselekvés, népfőiskola, tanfolyamok, amiket mi szerveztünk ingyen embereknek, nyilván közpénzből, meg adományokból, de hogy mit is kérdeztél?
Benne van-e
tehát ilyeneket az átpozicionálásban,
hogy ti lesztek a mérleg nyelve?
Nem, tehát az, hogy most Európában a zöld párt a mérleg nyelve, ezt nem vettük le, én biztos nem vettem számításba. Szerintem az a fontos, hogy az az 5, 6, 7, 8, 10 terület, amin a kutyapárt eddig is alkotott, meg tevékenykedett, azt most mondjuk ki hangosan, hogy milyen tanulságokat tudunk levonni.
Azt szokták mondani, hogy ami ilyen aktivista politikát folytatott eddig az MKKP.
Passzivista. De igen.
Igen, az pontosan az önkormányzatiság, és hogy ami a belőtt mérete az MKKP-nak, az pont emiatt az önkormányzati szint, hiszen helyi cselekvés, helyi ügyek, helyi képviselők és helyi polgárok az, amire épít az MKKP. Hogy lehet ezt megcsinálni nagyban?
Na, hát igen. Ugye beleütköztünk egy olyan falba, hogy mivel nincs parlamenti képviseletünk, egy csomó ügyet, ahol mondjuk ilyenek az állatvédelmi ügyek, ahol egyszerűen a joghierarchia miatt nem tudunk az önkormányzatiságon túllépni, nem tudunk szabályozásokat átírni egyebek. Ilyen az állatvédelem, de hát zöld ügyben is telepíthetnek az önkormányzatok mélegelőt, ami egy nagyon jó dolog, és segít a biodiverzitáson, telepíthetnek napelemes kamerát, és minden ilyesmi, de ez mikroszintű cselekvés. És ez a környezetvédelemben nem elég. De most ez a környezetvédelmi példa. Ugyanez igaz a szociális válságra, tehát csinálhatjuk azt, hogy mi minden januárban meleg ételt osztunk, aztán tavasszal inkább ebbe az emberjogi irányba indulunk el, megszervezzük a legnagyobb tüntetésünket, de hogy ezek már állami cselekvésre utalnak. És ugyanúgy, hogy a párt először nem kért közhatalmat, hanem az utcán dolgozott, aztán csak önkormányzati képviselőként indultak el Gergőjék is 19-ben, aztán elindultak polgármesterként, tehát mindig tovább léptünk, és sose a közhatalomért, hanem azért, mert egyszerűen elfogyott az eszköztár. Ennek a következő lépése az logikusan a parlament, és igen, azt gondolom, hogy ezt az 5-10 embert mi úgy tudjuk bejuttatni a parlamentbe, hogy ez mindenkinek jó lesz, kivéve a Fidesznek.
Az 5-10 ember az 5-10 százalékot jelent.
5-8, de igen. Ezt a zöld, az európai zöld pártok történetével szemben megnéztem, hogy hány százalék mit jelent.
És tudom, hogy itt a mostani kérdésemre majd el fogsz kezdeni matekozni valószínűleg.
De én nem akarok, hanem kényszerítesz.
De azért mégiscsak az van, hogy ahhoz, hogy bejussatok a parlamentbe, és ahhoz, hogy aztán valódi eredményt érjetek el, tehát ne csak úgy üljetek bent a parlamentben, mint mondjuk azt az elmúlt 15 évben a kétharmadok mellett láttuk az ellenzéki pártoktól, ahhoz azért valószínűleg az is kellene, hogy egyébként kormányváltás mellett üljetek be a parlamentbe. Na és akkor itt jön az a gordiuszi csomó, amit át kellene vágni, hogy ugye azt mondják, hogy a magyar választási rendszer az annyira úgy lett felépítve, hogy győztest kompenzál, hogy azt jutalmazza, hogy mindenki más az csak szavazatot visz el, töredékszavazatot is, és a kukába kerül az a szavazat, ami aztán mandátumra nem váltható át, és a többi. És hát, ami nagyon jól ismered ezeket a mondatokat, ezért igazából, ezért igazából az indulásotokkal nem azt fogjátok elérni, hogy a vágyott céljaitokat megvalósítsátok, hanem azt, hogy újabb kétharmada legyen a Fidesznek.
Ez egy kérdésbe csomagolt állítás volt ismét, nem?
Nem.
Vagy állít,
nem?
Tényleg a végén kérdés lett. Jó. Honnan kezdjem? Onnan kezdem, hogy egyrészt ugye a győztes kompenzáció az a győztesnek segít. Tehát ha itt van egy párt, ami 51-36-ra vezet átlagosan országosan, az azt jelenti, hogy megyei OEVK-kon 3-4-ig, tehát a harmadik-negyedik OEVK-ig valószínűleg ők vezetnek. Ez közel kétharmados vezetés.
De akkor te elhiszed az 51-36-ot, ez azt is jelenti.
Semmilyen közvéleménykutatást soha nem hittem el, nem véletlenül, de az érvelésedben, tegeződtünk, ugye?
Igen.
Jó. Az érvelésedben megjelent a győztes kompenzáció. Tehát, hogyha a Tisza győzni akar, vagy bármelyik ellenzéki győzni akar, akkor neki a győztes kompenzáció valójában jó. Ezt most is akkor nem a szokásos matekot adom elő, meg ugyanazt az unalmasat, hanem onnan indítanék, hogyha győztes kompenzációban az alapvetően nekik jó. Ez egy tény. Egy másik tény, vagy vélelem az, hogy van ebben az országban, nem tudom, 4-500 ember, aki egyébként, hogyha lenne egy tisztán listás választás most, akkor ránk szavaznak, vagy mi vagyunk neki a legszimpatikusabbak, ezt írják a kommentekbe, ezt mondják az ismerősök, de még a barátaim is elmondják, hogy annyira jó, hogy itt dolgozom, imádják ezt a pártot, de most nem. Most nem lehet a kutyapártra szavazni, ezt hallgatom 8 éve, és 8 éve mindig kormányváltás van, hiszen ők nem a kutyapártra szavaznak. Úgyhogy én nekem van egy tapasztalati, nem tudom, empirikus tapasztalatom arról, hogy ez nem így működik, hogy elindul a kutyapárt, és ezért nincs kormányváltás, ez soha nem történt így. Másrésztről azt gondolom, hogy ott van az a matek, hogyha mi nekünk megvan ez a 300 ezer szavazatunk, ami szerintem meg lehet, hogyha az embereket nem terülik erőre, de erről majd később, akkor mi bejutunk, és ott lesz 5-6-7 mandátuma, ellenzéki mandátuma a parlamentnek, akiről 7-8-9-10 éve tudni lehet, hogy mit csinál és mit akar. Tehát egy olyan párt jut ezekhez a mandátumokhoz, amiről gyakorlatilag mindent tudnak a választók, amit nem tudnak, azt mi majd most néhol önkritikusan, néhol majd ilyen ünnepi módon, de előadunk.
Ki ma a kutyapárt szavazó?
Ki ma a kutyapárt? Igen. Nem tudom.
Vagy ti kihez szóltok? Ki az, ami, tehát amikor megfogalmaztok egy üzenetet, amikor kitaláltok egy akciót, akkor ki az a szavazó, aki a szemetek előtt lebeg?
Igen, ez ilyen, ilyen elemzős kérdés. Az a baj, hogy pártigazgatóként is én a nyersebb, meg operatívabb szervezeti kérdésekkel foglalkoztam, és sose a politikaival igazán. De most nyilván listavezetőként muszáj valamit mondanom, mert hogy most már nem szervezetet kell vezetni, hanem listát. Én azt gondolom, hogy a mi szavazónk biztos, hogy kormánykritikus, legtöbb esetben. Zárójel kezdődik. A Magyar Péter azt mondta tavaly, hogy a 22-ben majdnem ránk szavazott, csak a fia állította meg ebben, tehát a legkiábrándultabb szavazója a Fidesznek, ő majdnem kutyapárt szavazó lett 22-ben, úgyhogy lehet, hogy vannak még ott is rejtett tartalékaink, zárójel bezár. Tehát a mi szavazónk, az szerintem kormánykritikus, alapvetően elege van abból a hagyományos politikából, amit látunk azért most már 15 éve ellenzéki oldalon, meg a kormány oldalon is, de arról most hagyd ne kezdjek el elmélázni, hogy mit csinál a Fidesz. Tehát, hogy alapvetően a politika felépítéséből, az ígéretekből, ebből a mászból, a marketingből van elege. És szerintem ebből az embertömegből egyre több és több van. És ez minden választási
eredmény. Ez még lehet egy Tiszás szavazó is, amit leírtál.
De hát a Tisza csináltak egy populista pártot, amivel, mondom, nincs bajom, meg én fogom ezt utoljára most itt megkritizálni, de hogy ez alapvetően egy olyan párt, ami ígérget, és alapvetően, ez is tök érdekes, most ez már nem tudom, hanyadik zárójel, de hogy itt már egy 6-8 éve nem arról van szó, hogy a választónak kell mondani valami jót, aminek örül, hanem ők arra mennek rá, hogy majd az elemzők, meg ez a értelmiség, akik mik így vagyunk a Budapesten, és azt képzeljük, hogy döntünk az ország dolgairól, nem jót akarnak mondani, hanem olyat akarnak mondani, ami szerintünk a vidéki szavazóknak jó. És az egész politika elcsúszott egy ilyen teljesen posztmodern területre, ahol már nem azt nézzük, hogy mit mond, hanem hogy ez jó-e a kormányváltásnak, meg a vidéki szavazónak.
De akkor azt gondolod,
és az egész kiüresedik.
De szerintem. Akkor mondjuk azt gondolod, hogy ti is folytattok most egyébként országjárást, és igen. Magyar Péter meg a negyedik országjárását folytatja, plusz volt egy nemzeti konzultációhoz hasonló konzultációja a Tiszapártnak, amin egyébként elég sokan vettek részt, hogy azok árkérdések, álországjárások, nem a párbeszédből levont az emberek valódi problémáira reagáló dolgok.
De ezt gondolom, de ezzel együtt azt is gondolom, hogyha e felé menetelünk folyamatosan, hogy minden ígéretre csak vagy dupla ígéret, vagy hangulatkeltés a válasz, akkor nem, akkor a végén ketté fog szakadni az ország teljesen. És mi meg egy teljesen más formáját választjuk ennek, tehát nyilván a Gergőik is, mikor 2-3 éve országot jártak, akkor nem ígérgetni mentek oda, hanem a mi témáinkról, ami akkor még talán szűkebb volt, meg nem volt így kifejtve, arról beszéltek az emberekkel. Szerintem ez teljesen más, mint amikor valaki lemegy, megígér mindent, de nagyon jól csinálja. Tehát, nem tudom, a redditeseknek üzenem, hogy nincs ezzel semmi baj, ő nagyon népszerű, mi kevésbé vagyunk népszerűbb, tehát ez eldőlt, hogy a mai Magyarországon nem a kutyapárt fogja önmagában leváltani a kormány. Nem erről van szó. Hanem arról, hogy szerintem van egy hosszabb távú küldetés, ahol a politikába vissza kell rakni a tartalmat. Ahol a közpénzt, amit mi kapunk, azt úgy kell visszaadni az adófizetőknek, hogy egyébként van hozzáadott értéke. Tehát, hogy mi, amikor ezeket a közpénzeket megpályáztatjuk a saját állami támogatásunkat, amikor ebből klubot szervezünk, városfelújítást szervezünk, az azért csináljuk, hogy az emberek a klaviatúra elől álljanak fel, és menjenek ki az utcára, és a közpolitikának ezt a legalapabb módját műveljék, hogy csináljanak meg egy partfelújítást. Tehát ez nem arról szól, hogy ez a kutyapárt csúcsterméke, hanem ez egy olyan alaptermék, amit már senki nem tud elvenni. És a legközhasznúbb dolog, amit politikai párt szerintem Magyarországon csinálhat. És mindemellett meg akkor hagyd mondjak jót is, tehát például, amit a Tisza-szigeteknél látunk, hogy ott rendszeresek, nem tudom, volt narancsosztás, volt, ott is volt padfelújítás, tök jó volt látni. Tehát egy csomó mindent átvettek, ezt azt hiszem Radnai Márkel is mondta, hogy merítenek tőlünk, és ez egy jó dolog, és már ezért megéri egyébként csinálni, vagy éppen a Ludas Matyi alap, ahol a Tiszás EP képviselők beutalják a fizújukat, és abból adnak ilyen-olyan szervezeteknek. Nincs jól kidolgozva ez a pályázati rendszer szerintem, de kutyapártos minta. És szerintem az például Tiszában tök jó, hogy vettek egy ilyen fordulatot. Ami szerintem nagyon fontos, meg nagyon fontos nekünk is nézni, hogy ez két választás között is működik-e majd, vagy ez egy választásig szóló közcélú politizálás.
Mi a feltételezésetek? Azaz, ha nem indulnátok el, akkor a ti szavazóitokkal mi történne? Átszavaznának a Tiszára, átszavaznának a Fideszre, nem mennének el szavazni, vicces dolgokat rajzolnának a szavazólapra.
Jó lenne, ha erre lennének betanult paneljeim, úgyhogy kérem a központot, hogy írjanak nekem betanult paneleket. Igen. Egy nagyon régi, 2-3 évvel ezelőtti belső felmérésről tudok ilyen szempontból értekezni. Itt a nagyobbik rész, nem, 30-40% mondta, hogy talán összeellenzék. Volt egy 30%-os, 30-40%-os több, aki nem megy el szavazni, vagy szavaz pénisszel, módszert válasz, és mi a többiek meg ebben a Mi Hazánk Fidesz tengelybe tartoztak, tehát ez egy jó 20-21% volt, de ez egy nagyon régi szám, hiszen most nem is irányadó. Én azt gondolom, igen, hogy több választásból, akár a 2022-es szombathelyi egyénindulásból, és más szavazásokból is következtethetünk arra, hogy ezek a szavazók otthon maradnak, és el sem mennek szavazni. Pont amikor Fekete Győr András a Menczár Tamásos körzetről beszél, meg Bosztól, és akkor ez elterjed mindenféle pokoli helyeken.
Ez ugye a Szél Bernadett, aki 2000 szavazattal valami ilyesmi, ugye?
Így, 2000 szavazattal kapott szavazat, ki. És 2200-at kapott a kutyapártos jelöl. Itt két tény az, ami szerintem ezt a logikát megkritizálja. Az egyik az, hogy egyébként 2000 kutyapártos listás szavazat az a Dettinek ment, tehát összesen 4000 szavazatunk volt. Senki nem garantálja azt, hogy ezek az emberek, akik egyébként kutyapárt listára szavaztak, ők elmentek volna szavazni, ha nincs kutyalogó. Senki nem garantálja azt, hogy ez nem a rémisztő Márki Zajos DK-s jobbikos kampány miatt lett ennyire rossz az eredmény. És a második tény meg az, hogy Szél Bernadett 15 percen belül ott volt, és kommentelt Andrásnak, hogy András, a politika nem így működik.
Jó, akkor
szóval, hogyha maga az elszenvedője, és akkor Macska Körmözök mondja azt gyakorlatilag, hogy nem miattunk kapott ki, akkor ezt nem érdemes megfontolni.
Tegyük föl, hogy az MKKP-s szavazó az olyan, aki máskülönben nem menne el, vagy érvénytelenül szavazna, és ezért valóban mondjuk...
Biztos, hogy lenne, aki elmenne. Tehát azt nem tudom elérteni, hogy mind a 200.000 kutyapártos szavazó otthon marad, én csak azt mondom, hogy beszélgetésekből, kutatásokból, stb. Arra jutottunk, hogy valószínűleg nagy része szavazóknak otthon maradnak.
Okay. Ugye több forgatókönyv van, amivel nektek is játszani kell. Az egyik az, és akkor most vegyük az ideális forgatókönyvet, mármint szempontotokból ideális forgatókönyvet, bejuttok a parlamentbe, és egyébként a Tisza alakíthat kormányt. Sokan mondják azt, hogy mondjuk azért érdemes, még elemzők is, hogy sok választók fejében azért lehet az, hogy a kutyákra szavazzanak, hogy ne lépjünk újra a 2010-es mederbe, magyarán, hogy egy pártnak ad a választó kétharmados felhatalmazást. Ugyanakkor nyilván vannak olyan alap jogi kérdések, alkotmányjogi, választójogi, amit ha egy új kormány nem alakít át, akkor gyakorlatilag a NER folytatódik. Ehhez ti előzetesen adtok-e bármilyen garanciát, tervet, hogy igen, ha bejutunk, és rajtunk múlik a kétharmados törvények megszavazása, akkor ezt és ezt ilyen és ilyen feltételek mellett vállaljuk.
Igen. Szeretnénk szeptembertől elindítani egy kerekasztalt, egy ilyen, nem tudom, ilyen nagy koponyákkal.
Elvizéki kerekasztalt.
Nem, ezt a kifejezést ezt nagyon messziről elkerültem, de köszönöm a kiegészítést, mert így elmondhattam, hogy nem erre gondoltam. Tehát szeretnénk olyan kerekasztalt, ahol meg tudnak jelenni alkotmányjogászok, újságírók, tehát az a nem is tudom, krém, akiket ez a jogállamiság, egyéb demokratikus deficitek a legjobban mozgatnak, és a legtapasztaltabbak benne, és szeretnénk erről elindítani egy beszélgetést, hogy valami kézzel fogható legyen a kezünkbe a választás napjára. Mert hogy amink most nincs, az részünkről sem, az ellenzéki pártok részéről sem, a DK-t azt most hagyjuk, de hogy egy kézzel fogható program, hogy mit csinálnánk az országgal, és hogyan. Én szerintem ezt, nem tudom, jogilag, alkotmányjogilag, törvényhozásban mindenhol le kéne valamennyire, legalább a kereteit le kéne rakni az asztalra, hogy milyen választási rendszerbe egyébben gondolkozunk. Ennek szeretnénk egy ilyen közösségi kidolgozásos medret szabni. Ez nem ígéret, de ezen vagyunk, ezt szeretnénk megszervezni.
Oké, de van-e bármi, amiben ti ígéretet tesztek, hogy azt mondja mondjuk a választó, hogy rendben, félek attól, hogy megint kétharmadot adjak valakinek, de szeretnék kormányváltást, és egyébként szeretném, ha ezek a törvények megváltoznának, hogy valóban ti egy konstruktív ellenzéki pártként, vagy konstruktív koalíciós partnerként, vagy tényleges koalíciós partnerként, vagy külső támogatóként. Szóval, hogy erről mondtok-e előre valamit a választónak, hogy ennek tudatában tudjon dönteni, hogy hogy szavaz.
Ezt két részre bontanám. Egyrészt most a választás előtt megint erről beszélni, hogy ki hogy fog kormányozni, meg koalíció, meg a kutyapárt szükséges a kormányra. Tehát, hogy ezeket a hagyományos ellenzéki dumánkat nem fogjuk mondani. Ez nem fog elhangozni.
De ez csak technikai kérdés, nem érdemi tartalmi kérdés?
Hát, hát igen, de hogy honnan tudjam én azt, hogy 8 hónap múlva hol lesz a Tisza éppen, melyik ponton, miről mit fog gondolni. Én most erről nem ígérhetek semmit, én azt tudom elmondani, hogy ugyanúgy konstruktívak leszünk, ahogy egyébként a 12. kerületben a Gergő vezeti a várost, ahogy Budapesten próbáljuk a város működését elősegíteni, ahogy Zuglóban, Újpesten vagy Újbudán egyébként ellenzéki vezetés mellett néha kritikusak vagyunk, néha meg belállunk közös ügyekbe, ami mondjuk a társadalmi igazságosság, magasabb adók, egyebek lehetnek. Tehát ezt a konstruktivitást ezt nem kell ígérnem, mert ez van. Uh-huh. A másik része az meg picit ilyen választási zsarolás.
Okay.
Azt meg nem tartanám korrektnek. Ha a kutyapárt benne lesz a parlamentben, akkor semmi másra nem lehet számítani tőlünk, mint ami eddig volt.
Mi az, amiben viszont ilyen őrkutyák lesztek? Tehát mi az, amit, hogyha nyer a Tisza, és ti is bent vagytok, nem fogtok hagyni a parlamentben.
Hát, ezek szerintem így nagyjából sorrendben nyilván az átláthatóság, korrupció ellenesség, azt mindenki ismeri rólunk, ennek szerintem nagyon sok fontos eleme van, pont tegnap durrant el az agyam este, aztán posztoltam, mint a rendes politikusokat altatás után, majdnem is elaludtam, de ez az átláthatóság téma, ez nem csak a Fidesz oldaláról felborító, szerintem, hanem az ellenzékéről is. Tehát itt arról beszélünk, pont ezt mondta Ligeti Miklós is tegnap talán az ATV-n, hogy a pártokra nem vonatkozik, nem lehet tőlük adatot kérni, nem rakják fel a szerződéseiket, se a listát, se semmi. Ugye mi ezt 22 óta nemhogy fel vannak töltve a szerződések, tehát láthatjátok, hogy 5 éve mennyit keresett a Gergő bruttóba és miért, hanem hogy gyakorlatilag kirakjuk az 500.000 forint feletti adományokat már a tárgyévben. Ugye fel van az összes szkennelt szerződés 500.000 forint felett, tudom, hogy ez kevés embert érdekel, okay. De most már végigmondom. És minden egyéb ilyen dolgot már most megteszünk az átláthatóságért, hiába nem törvényi kötelesség. Na most évről évre jönnek az ellenzéki szereplők, hogy itt felcsúti pár, meg kék szalaggal a korrupció ellen, és aztán leraknak az asztalra egy olyan kampányelszámolást, hogy nemhogy nem szólal meg, hanem ott van egy 50.000 USD valaki. Na most ez szerintem nem pálya, és mi nem ez szerint járunk el. Gyakorlatilag most már olyan mértéket öltött az átláthatóság, egy csomó munkaidőben meg mindenbe kerül, de hogy itt a kampányelszámolásnál már nem azon filozunk, hogy mit rakjunk bele, mert ott a cégnév, ami senkinél nincs ott, ott a kifizetés dátuma, senkinél nincs ott, hanem próbáljuk közérthetővé tenni, meg ilyen, nem tudom, színessé, meg játékossá. Ebbe a K-monitornak szoktuk amúgy kikérni a véleményét. És mire akartam kiukadni? Arra, hogy nem igaz, hogy tényleg mindig jön egy ellenzéki szereplő, és kirak egy 4-soros excelt, hogy átláthatóak vagyunk. Ez így nem jó. És szerintem a választó se hiszi el igazán. Persze jól hangzik, hogy meg visszavesszük a jaktokat, de hogyha ezek mögött, az ígéretek mögött nincs valós teljesítmény, akkor szerintem kormányon se lehet jobbra számítani.
Oké, okay, tehát akkor mondjuk őrkutyák vagytok abban, hogy átlátható legyen a Tisza gazdálkodása, meg a leendő kormány gazdálkodása, meg a politikusok gazdálkodása.
Ez most nem a Tisza, nem a Tiszára akartam kihegyezni, ezt minden ellenzéki párt így játsza, a legdurvebb korrupció ellenes lózungok, utána nulla teljesítmény.
Oké, okay, ebben őrkutyák vagytok. Mi az, amiben még ott lesz mindig a mutató ujjatok, hogy no, ez volt a probléma a Fidesszel, nem fogom engedni, hogy. És szerintem akkor itt ez egy kitöltendő rész.
Emberi jogok, és ez nem csak az azonos neműek házassága, meg örökbefogadása, ilyen a szabadságjogok szülőszobán. Most pont ezzel foglalkozunk amúgy. A szapó munkacsoport, hogy a mai napig, nem fogok most példákat hozni, nem ismerem még elég a témát, de például a feleségem is azt hiszem, dúla képzést csinált, és most dúlaként fog majd dolgozni, és a mai napig olyan dolgok történnek a szülőszobán, ami szerintem nem történhetne meg. Vannak jó tapasztalatok, vannak rossz tapasztalatok, de a mai napig olyan egy szülés, mint egy műtét, pedig ez egy teljesen mást jelent, mint mikor az embernek kiveszik a félvesét, vagy a vastagbelét, mint mikor szül. és egy új embernek a délete. Ez most csak egy példa, de hogy emberi jogokban szerintem ott nagyon nagy lehetőségek vannak most az országban, pont azért, mert itt egyszerűen nem csak a marihuána használat, nem csak az, hogy minden párt megszavazza azt, hogy az energiaitalt tiltsuk be 18 éves korig, amivel lehet vitatkozni, lehet egyetérteni, de az, hogy nincsenek pártok, akik a szabad szerelem, szabad fűhasználat, szülésszobán való emberi jogok gyakorlása, ezek mellett a dolgok kiálljanak, ez így nem normális, és szerintem ez így nem is egy olyan túl jó parlament, ahol ezek ilyen tabu témák.
Most, amiket példának hoztál, az egy klasszikus liberális párt programja, aminek utoljára képviselete az SZDSZ volt Magyarországon nagyjából.
Igen.
Ami sok egyéb mellett azért a városi értelmiségi elitizmusába is bukott bele. Mitől nem lesz ez egy városi értelmiségi elitista?
Onnan, hogy máshol jövünk. Ezek nem csúcsértelmiségiek, tehát hogyha összeadom a Gergő, a Suzi és az én diplomáimat, akkor szerintem egy jön ki, és az is a Suzié, de lehet, hogy a Suzinak többen nem akartam most megbántani. Máshonnan jövünk. Egyszerűen Panelból jövünk, Szentesről jövünk, Szegedről jövünk, hiányzik az egész társaságból jó értelemben az a fajta gőg, vagy az a fajta kioktató hangnem, szerencsére, meg ahol ez felbukkanott, próbáljuk minél előbb visszavágni, ami szerintem az SZDSZ-t oda juttat, ahol.
De tartalmilag van rokonság? Örökség?
Nem ismerem el. Az a baj, én egy ilyen tipik SZDSZ-es családból jövök egyébként, és utána AKG-s lettem szociális ösztöndíjjal, úgyhogy én abszolút ebből a körből jövök, de annyira nem ismerem, nekem a napkeltéből vannak ilyen foszlányok meg. Meg 2006-ról vannak foszlányok meg. Abból az időszakról, ahonnan mindenki datálja az SZDSZ-nek a végkezdetét, tehát ezek a nagyon magaslóról, vidéken kioktatva az embereket, közben elvtelen koalíció az MSZP-vel, stb. Én erről nincs elég emlékem. Ezért például szoktam beszélgetni volt SZDSZ-esekkel, hogy hol ronthatták el, és akkor így próbálok sakkozni édesanyámékkal, családi barátokkal, és próbálok erre is figyelni, de az a jó, hogy a párt organikusan teljesen más irányba megy. Például a gazdaságilag, meg egy kifejezetten balos pártról beszélünk, tehát kifejezetten nyilván van egy szabad piac, de az államnak szerintünk kötelesség a társadalmi mobilitás alápakolni, és nem adókedvezménnyel. Mert ez nem lesz igazságos. Úgyhogy többféle vonzat, tehát hogy több oldalról meg lehet közelíteni ezt a pártot, balról, jobbról, liberális oldalról, kulturális szinten is inkább egy ilyen liberális centrista, minden belefér vonalon vagyunk. Úgyhogy, ja, nehéz így bekategorizálni, de szerintem az emberi jogokban igen, ez egy klasszikus liberális párt.
Van-e egy olyan mondásotok, hogy miért az MKKP-re szavazzanak?
A panelek. Meg kéne írni a paneleket, Dani. Igen, miért szavazzanak ránk? Basszus,
erről beszéltem eddig. Miért ne a Tiszára szavazzanak?
Azt nem akarom, miért ne a Tiszára.
Jó, de akkor oké. Miért rátok szavazni? Azért tettem fel így.
Nem fogom nevelni, nem. Esetleg a Fideszre meg a DK-ra beszéltünk ilyen. Nem tudom, szerintem tök újszerű, amit a kutyapárt képvisel. Én mikor idejöttem 17-ben érettségi évbe passzivistáskodni, akkor azt láttam, hogy itt egy társaság, aki teljesen máshonnan fogja meg a hatalmat, a közhatalmat, a politikát, meg a pénzt, meg az egész életfelfogása teljesen más, mint az általam ismert pártoknak. A népképviseletnek, a közvetlen demokráciának, nem tudom, a részvételiségnek olyan elemei jelentek meg, amik más pártoktól ismeretlenek. Ilyen a kampánypénznek a megpályáztatása, de ilyenek a közvetlen demokratikus meg részvételi elemek. És akkor erre folyamatosan rakódott rá az, hogy egyébként basszus, a Gergő teljesen más honnan közelíti meg az ellenzéki képviselőséget, mint a korábbi 12 kör képviselő. A Suzi a 9. kerületben ugye csak 19 óta alpolgármester, de már akkor 20-21 körül látszódott, hogy egy csomó új dolgot be tud hozni a szabad kultúra, minimál pénzbefektetés vonalon. Szóval egy mondatban szerintem nagyon nehezen tudom megfogalmazni, hogy annyit tudok mondani, hogy a kutya párt több, mint párt.
De akkor nincs az, ez hogy mondjuk pont azért, hogy pont azért szavazzanak az MKKP-re, hogy nem tudom én, több sokszínű legyen a parlament,
vagy
hogy legyen egy ellenőrző a mindenkori kormány fölött.
Ezeket ilyen-olyan ellenzéki bártok zsarolják a közvéleményt, hogy majd ők ellenőrzik a Tiszát. Ez nem így működik. Ellenőrzik a Fideszt? Nem tudják. egy-két kivétel van hatáziákhoz.
Hát mert kétharmada van a Fidesznek.
Igen, de nem lehet ilyet megígérni, hogy majd én ellenőrzem a Tiszát, meg ezzel zsarolni az ellenzéki közvélemény. Tehát azt lehet elmondani, hogy azt viszem tovább, amit eddig. Van ebben ellenőrző funkció, és ezt el tudjuk mondani, hogy igen, ott a Gergő. Van ebben olyan funkció, ami tágítja a jogokat, tágítja a szabad kultúrának a körét. De hogy nem, tehát ilyet nem szeretnék mondani, meg azzal szerintem átlépném ezt a hagyományos, nem hagyományos pártmesdjét, ha most azzal zsarolnám itt az ellenzéki közvéleményt, hogyha szabadságot akarnak, szavazzanak rá.
4 évvel ezelőtt, amikor még a Gergő volt a listavezető, és vele beszéltem ugyanígy, akkor ő arról beszélt, ez azért már a választáshoz közelebb lévő hónapban volt, de hogy biztos, hogy az ő lelki ismerete nem viselné el, hogyha a szavazás másnapján azt érezné, hogy rajta múlt, vagy a kutyákon múlt. Honnan fogjátok azt tudni, vagy érezni, hogy mi az a pont, amikor a kormányváltás múlik rajtatok? Vagy a te lelkiismeretet könnyebben elviselni.
Erről én tudok nyilat, erről nincs pártálláspont, hogy a párt lelkiismerete hogy működik. Én erről azt tudom elmondani, hogy én úgy működöm általában, és szerintem ez egy, hogyha valaki vezet, akkor ez egy jó működés, hogy amikor siker van, akkor másokat tolok előre, és amikor baj van, akkor meg picit előre lépek, mint felelős. Én azt gondolom, hogyha a legnagyobb ellenzéki párt nem tudja leváltani a kormányt, azért a legnagyobb ellenzéki párt lesz a felelős. Azért, hogy a Fidesz ellopta a Magyar Nemzeti Banknak, a vagyonának, illetve a euróforint árfolyam különbözetnek a nagy részét, azért ők a felelősek. Ezért se az ellenzék a felelős, hogy hagyták, hát mit csináltak volna. Én azt szerintem mindenki felelős azért, amit csinál. Most picit ilyen liberális lett a vége, de nem zavarodok bele. Lényeg, hogyha mi nem jutunk be a parlamentbe, azért én leszek a felelős, és a párt lesz a felelős. És nem az ellenzéki közvélemény, a közvéleménykutatók, a műsorvezetők, a elemzők, hanem mi, mert mi nem tudtuk megcsinálni. Ha a Tisza nem tudja leváltani a kormány, azért ők lesznek a felelősek. És ezt akkor se fogom fordítva használni, ha majd kell. Tehát, hogy ha mi nem jutunk be, az a mi felelősségünk, mert nincs kormányváltás, aztán nagyon nehéz lesz ráfogni 2-300 ezer szavazóra.
Oké. Nagyon sok minden, amit az előbb elmondtál, az rezonál azzal, ami ugye a mostani nyár slágere, azok ugye a fesztiválozó fiatalok lettek, és nem csak a mocskos Fidesz skandálással, hanem a zenészek dalszövegeivel, az egyre nyilvánosabb kiállásokkal, és sok olyan pont van, ahol lehet közös pont az elhangzottak között, és az MKKP gondolatai vagy képviseletek persze között. Be tudjátok-e ezt csatornázni, be akarjátok-e ezt csatornázni, van-e direkt kommunikáció a fiatalok felé, érzitek-e, hogy ez a tömb, ez akár hozzátok becsatornázható tömb?
Igen, hát erről van pozitív, meg negatív megélésem is. A pozitív az mindenképp az, hogy azért hagyományosan a kutyapárt szavazótábor az 15 és 35 év között a legmagasabb, mindenféle korosztály tekintve, ami egy tök jó dolog. Másrészt van olyan negatív megélés is, hogy a korombeliek, ugye én 28 vagyok, és akár nálam fiatalabbak is, már most úgy mennek neki a kutyapártnak, akár fideszes, akár ellenzéki véleményvezérek, hogy egyrészt drogosok, másrészt elveszik a szavazatot. És ez, basszus, valljuk már be, tehát ez 2022-ben ez a 60 feletti fideszes és DK-s szavazók szövege volt, mindkettő. Voltam fidelitesos, hogy hívják, Chicago kerekaszt, a Dévény Istvánnal mentünk beszélgetni. És tök érdekes volt, hogy például a fű használat szóba jött, és akkor én megkérdeztem az elején, hogy hányan szívtok, és akkor nulla. Jó, akkor egy óra, igyatok két sört, jó, akkor fél óra múlva megkérdeztem, akkor már 6-an szívtak, és akkor végén már majdnem mindenki mondta, hogy 3-szor kipróbáltam. Mondtam, hogy jó, nem baj, elindultunk valamerre. És, na, szóval csak annyit akartam mondani, hogy szerintem most lehet nagyon elcseszni egy következő generációt, hogyha nem rángatjuk ki őket a kis árkukba, ahol beásták magukat. És szerintem tök sokan dolgoznak, idősebbek is, fiatalok is az árok betemetésen, ilyen mondjuk Kassai Lajos, de szerintem a fiatal generációban is vannak ilyen emberek. Annyit akartam csak ezzel mondani, hogy Szerintem most ez egy nagyon veszélyes időszak, mert hogy most lesz egy választás, amire mindenki fel fog korbácsolódni. Szerintem a mocskos Fidesznek amúgy helye van a fesztiválon, a politikának viszont nincs helye a kultúrában.
Tehát, nincs helye ez... a politikának a kultúrában?
Szerintem ilyen szinten nincs.
De a politikának a nincs, vagy a politizálásnak nincs?
Tehát egyszerűen teljesen más dimenzió a kultúra és a politika abból a szempontból, hogy tiltunk-e. Tehát egészen addig, ameddig nem megyünk el gyűlöletkeltésig, addig szerintem a művészet szabad. És ez vonatkozik a Majkára is, meg vonatkozik külföldi előadókra is. És szerintem már itt tök nehéz, hogy egyszerűen a fiatalabb generáció is elhajlik a mainstream ellenzéki vonalba, hogy igen, Majka tök jó, de egyébként persze tiltsunk ki akárkit, és ez így nem megy szerintem.
Nem akárkit tiltott ki a kormány, tehát hogy beszélhetünk, meg igen, nyilván ez egy vitakérdés, hogyha egy pro-palesztin zenekart, aki egyébként azért túlmegy a finom pro-palesztinságon, ki lehet tiltani, akkor minden. Utána kit lehet kitiltani, ezen nyilván lehet beszélgetni. Lehet beszélgetni, bocsánat, hogy a Majka koncerten történő jelenet, az önmagában egy művészi szabadságból, hogy ő mondja, egy művészi előadásból származó geg, vagy pedig egy gyűlöletkeltő politikai aktivizmusra felhívó valami. Ezekről lehet vitatkozni, de a kérdés az, hogy önmagában a művész, a művészet, az jó.
A művészet politizál,
ha politizál, ha állást foglal, és a többi.
Szerintem igen, tehát a művészet jó, ha politizál, viszont a politika nem jó, ha belefolyik a művészetbe. Ezt a Szuzék például a bírálóbizottságokkal, ott Ferencvárosból a színházigazgatókat, a kulturális cégnek a vezetőjét megtalálják, ott ezt szerintem tök jól szét tudták választani. Tehát ez egy szakma, aki nyugodtan kinyúlhat, mikor úgy érzi. Például a Lengyel Tamásék tegnapi, tegnap előtt bejelentett petíciója, az egy baromi jó dolog. Mi ezt ugye pont ott jogászkodtunk, és ott mi Strasbourgban támadjuk, hogy ez így még sincs rendben, hogy a kormánypár tankokat rak a plakátokra, és közben ezzel párhuzamosan a Fidesz ezzel kampányol, hogy Márki-Zay Péter tankjai el fogják árasztani Budapestet. És akkor a művészi világ megfogta magát, és szerintem egy tök jó módon ezt elkezdte feldolgozni. Én amúgy nem hiszek a petíciókba, az mindig akkor működik, ha robban egy nagyot, és ez most robbant egy nagyot. Szóval igen, én azt gondolom, hogy a művészvilág politizáljon, a politika viszont hagyja a művészvilágot művésznek lenni. Ja. Illetve itt még egy gondolat, mielőtt nem mondom el, hogy tehát pont a korfa miatt, és amiatt, hogy a fiatalok ne veszítsék el a politikával a kapcsolatukat, mert azért ez is zajlik. Tehát mind a mellett, hogy a fesztiválokon megy a mocskos Fidesz, a mostani fiatal generáció még kevésbé megy el szavazni, mint a korábbi. És ez az elnyúló korfa miatt okoz egy olyan problémát, hogy az idősebbek tovább élnek, a fiatalok nem mennek el szavazni, és a politika nyilván ráfordul az idősek szavazataira. És ez se jó. Úgyhogy mi mindenképp, és ezt évek óta forszírozzuk, hogy 16 éves kortól szeretnénk a választói jogot bevezetni, mert ez így nem fenntarthatóna. És nem is lesz az.
Említetted már a plakátokat. Ugye most a szombat az egy ilyen nagy politikai robbanónap volt. Ugye tusványosan beszélt Orbán Viktor, aztán Székesfehérváron beszélt Magyar Péter. Mind a két beszéd részben programalkotó, részben pedig ilyen nagy világvíziókat felvázoló beszéd volt. Nagyon egyértelmű dolgok viszont kiderültek. Kiderült, hogy Orbán Viktor még mindig egy ilyen Kína, Oroszország, Amerika, Európa közt egyensúlyozó, különálló politikát képzel el, és kiderült, hogy Magyar Péter most valamiben nagyon karakteresen mondott valamit, amit nagyon sokáig hiányoltak tőle. Egy teljesen európer, nyugatos, az Unió és a NATO szövetségeseként feltüntető politikusként és pártként definiálta magát. Van-e ehhez viszonya az MKKP-nak? Van-e egyáltalán az Unióról, a külpolitikai kérdésekről, az ukrán ügyekről nem csak hogy gondolata, hanem hogy hangosan mondani valója a magyar társadalomnak?
Kevés dolgot mondunk hangosan. Persze, hát ez egy tök nyugatos, alapvetően NATO meg Európai Unió orientált párt, nyilván némi kritikával, ami mondjuk a NATO működését illeti, de hogy egyébként persze ez egy nyugatos párt, az ukrán, nem tudom, a háború első 140 napjában mi üzemeltettük a Helpsátrat a nyugati pályaudvar mellett, és mi így próbáltunk hangosak lenni. Szerintem a Gergő többször is elmondta, hogyha Ukrajnának ahhoz, hogy megvédje magát, fegyverekre van szüksége, akkor fegyverekek pénzt küldeni. Ez egy tiszta játék szerintünk. Az tök jó, hogy a Péter ezt kimondta a saját szájával. Ezek szerint most ellentmondó közvélemény kutatásai vannak a miniszterelnöknek, illetve a Péternek, hiszen mindketten merik mondani a sajátjukat még mindig, de igazából így elemezni nem tudom ezeket a beszédeket, én az ilyen nagy beszédes napokon általában becsukom a szemem, és zuhanok, és próbálom túlélni a hírfolyamot, meg a mindent. Ez egyébként nem sok ideje van így, én a fajvédős beszédénél azt mondta, 2-3 éve volt. Én nekem az volt az utolsó, hogy így ezt így befejeztem, tehát beszéljenek. Akkor is pont volt egy párhuzamos Márki-Zay Péter performance, ott azt hiszem, ott pont buzizott, úgyhogy ez egy remek nap volt, és akkor én úgy voltam, hogy ebből én kicsekkolom. És majd elolvasom a Szabad Európa összegzését.
Van-e bármilyen konkrét tervetek arra, hogy már mondtad, hogy kerekasztal, meg hogy valahogy a párbeszéd elindítása, de hogy most ugye csupa olyan dologról beszélünk, a fiatalok fesztiválon képviselt szerepe, az ukránozós kampány, stb., ami azért ezt a nagy társadalmi feszültséget, a nagy egymásnak állást, és akkor még nem beszéltünk a harcosok klubjáról, és a digitális polgári körökről, és a többi. Szóval, hogy van-e tervetek, mondásotok arra, hogy mitől lesz ez nem egy ilyen lőporos hordó ország, hanem egy, amit már te pedzegettél, hogy szeretnétek, hogyha ez egy ilyen nyugis, megbeszélős ország lenne, de hát nem itt tartunk, már nagyon régóta nem itt tartunk, tehát hogy ehhez konkrétan valami cselekvés is kell.
Szerintem vannak ennek az országnak olyan kulturális figurái, akik tök jól megtestesítik a sok színűséget, mindezt úgy, hogy mondjuk akár ő baloldali vagy jobboldali értékűek, de hogy ő bárkivel le tudnak ülni beszélgetni, hogy a Kassai Lőst már említettem, okay. De azért ebből a
szempontból nincs.
Nézd, én... Hát igen, most nem egyszerű. Jó, tehát a Lajos az, aki nagyon erőlteti a párbeszédet, aki rabbit hív magához, aki... basszus, elfelejtettem, hogy az iszlám magyarországi szervezetének mi a pontos neve, de a lényeg, hogy vallások közt, kulturális rétegek között megpróbál párbeszédet teremteni, és ez szerintem egy tök jó példa, attól függetlenül, hogy én mondjuk tök máshogy élek, mint a Lajos, és én nem tudnék úgy élni, mint a Lajos, mert egyszerűen egy újpesti panelból jövök. Szerintem ennek nekünk voltak erre próbálkozásaink, összeültetni figurákat, összeültetni különböző véleményeket, de szerintem ami a legfontosabb, az mindig az önkritika. Mert az ember ebből mindig tanul, a választó is, meg a követő is. Tanul abból, hogyha én azt mondom egy videóban, vagy egy interjúban, hogy bocsánat, vagy hogy rosszul gondoltam. És szerintem például Péternél, erre is vannak most már egész jó empirikus tapasztalatok, hogy néha azt mondja, hogy hülye voltam. És szerintem ez
amikor azt mondod, hogy Péternél, akkor Magyar Péterről beszélsz.
Magyar Péternél, így akkor hangozom el, igen. Igen, szerintem erre van nekünk egyrészt a népfőiskolánk, a kerekasztal beszélgetéseink. Én tipikusan olyan figura vagyok, aki eljövök ide is, de elmegyek az Ultrahangba, voltam már a Hír TV-n, bár oda most már 3 éve nem hívtak, de hogy amúgy én elmegyek bárhova is, bárkivel próbálok beszélgetni. És nyilván én nem vagyok egy nagyon meghatározó figurája most jelen pillanatban a politikai életnek, de szerintem az emberek ezt így nézik egyre többen, és ebből tudnak példát venni, mikor kommentelnek, mikor leállnak valakivel beszélgetni, és ja, ez egy régi és fontos tapasztalatom, hogy ezek a beszélgetések mindig előre mentek, és nem hátra.
Viszont, ha már azt mondod, hogy bárkivel beszélgettek, én jól érzékelem-e, hogy azért a vicces oldalatokat, azt akkor veszitek elő, amikor valaki olyannal kerültek szembe, akivel igazából nem akartok beszélgetni. Tehát, hogy mondjuk a Bohár Danival, vagy a Kopasz Osztal, tehát, hogy vannak olyan helyzetek, amikor a humor eszközéhez gyorsan visszamenekültök, És akkor viszont inkább azt használjátok, mint hogy komolyan vegyétek.
Szerintem vannak valódi kérdések, meg valódi beszélgetések, mint ez most veled, és van az a kérdés, hogy miért támogattuk Gyurcsány Ferenc cégvezetőjét a fővárosban. Most ez...
Miért támogattad?
De nem volt ilyen, de most csak mondtam egy hülye példát, mert a fővárosban mindig ott van valamelyik, majdnem mondtam valami rosszat. Szerintem itt fontos, hogy ezeknek az embereknek, tehát a Kopasz például odajött az EFOT-ra, és kérdezte, hogy mi a baj Magyar Péterrel, és akkor tök jól megállapodtunk a srácokkal, ilyen telepátiás, hogy most mindazt fogjuk mondani, hogy Magyar Péterrel az a baj, hogy nincs vele baj. És akkor végigment egy ilyen kör. Jó. Megkérdeztük, mi a jó Magyar Péter, megkérdezte a Kopaszhoz, hogy mi a jó Magyar Péter, elmondtuk, hogy mert ő Magyar Péter. És akkor két perc múlva felállt. És mindezzel együtt mondom azt, hogy ezeket az emberekkel, embereket azzal fenyegetni, hogy nem lesz munkájuk, meg ki lesznek rúgva, meg le lesznek köpve, azt még nem lehet. Tehát nekik van egy munkájuk, ami szerintem is csak árt mindenkinek, és csak árt a magyar kultúrának, de az, hogy most, tehát kirúgni szerintem lehet. Elénekelő börtön ablakában, az lehet, az egyszerre volt cringe és mókás, De az, hogy én most megfenyegessem, hogyha majd én jövök, akkor nem lesz munkád, ahogy ezt megtették 22-ben, és pártok szerintem azt nem lehet. És ez nem is a mi dolgunk. Tehát ezek az emberek majd akkor is lesz, retek sok pénze lesz a NER-nek, le lesz váltva a korna, egy 10 év múlva még mindig lesz kopasz oszt, ha csak ki nem ég addig, vagy el nem megy a kedve, azért viszont lehet tenni minden egyes interjúban. Tehát szerintem igen, vannak a normális interjúk, meg mondjuk, ha elmegyek a Hír TV-be, és megkérdezik tőlem, hogy Magyar Péternek szar-e a haja, akkor nem válaszolok, vagy máshogy válasz. Tehát szerintem vannak ilyen normák, amiket le lehet fektetni. Tehát ebbe a tévé, tehát szerintem mindenhova el kell menni, de mindenhol lehet egyrészt ugyanazt mondani, a hülyeségekre meg, hogy Magyar Péter haja nem jó, arra meg nem kell válaszolni.
Láthatóan most mindenki próbál hírességeket igazolni, ugye múlt héten szinte Majkára válaszul, Dopmennel fotózkodott a miniszterelnök.
Szegény Csoki. Most a Csokit fogod felhozni, igen, a Dopmennel és Majkával.
Dopmennel és Majkával felhozni. Ugye a ti igazolásotok, ami körbe szántott, az ugye a fókuszcsoportból ismert Csoki Szabó Márton igazolása.
Egyrészt, Csoki Szabó Márton.
Egyrészt miért és honnan. Másrészt számomra nem vált egyértelművé és érthetővé feltétlenül, hogy ő most politikus, vagy csak egy titeket segítő, ismert influencer, hogy az ő arcát, nevét akarjátok használni arra, hogy bevonzatok másokat, vagy ő egy alkalmazott munkás lesz az MKKP-nál, szóval, hogy mit keres nálatok, és mit fog csinálni?
Jó, akkor az elejéről én egy vagy másfél éve írtam rá Csokira, még korábban, és akkor elkezdtünk dumálni. De akkor ez még csak egy duma volt, volt nálunk az irodában is, nyilván ennek mindenki örül, meg a kutyapárt nagy része az inkább Csoki is, nem Ádámos. Ez ilyen vicces, de hogy ez van ilyen Csoki is, ilyen, ilyen, ahogy van Tisztás, meg Kutyás.
Ez olyan, mint a Stones, meg a Beatles, biztos.
Így. Igen, és akkor még van Ozzy Osbourne is. Igen. Ja, ott elkezdtük beszélgetni, és akkor így volt egy ilyen baráti közeledés a Csokival, de úgy, hogy csinálta, jól van ez így, meg ez nem volt terve, hogy majd ekkor ugor ki. Nyilván ő is sok ideje nyomja ezt az ipart, mi tökre örültünk volna, ha van ilyen lehetőség, hogy jöjjön, de ezt mi nem tudtuk. És akkor, ha én jól értem, akkor ott a stábon belül is ez már vita volt, hogy a Csoki mennyire kutyapártozzon, attól, hogy ő ezt szereti, ne keverje bele, vagy valami ilyesmit tudok levenni az interjúiból, meg abból, amit beszéltünk, hogy alapvetően volt egy olyan közeledés, ami miatt az Ádám azt mondta, hogy ez tök jó, csak ne itt. A Csoki meg azt mondta, hogy ő amúgy is akar egy önálló karriert, és ebbe tökre belefő, hogy mellette a kutyapárttal együtt dolgozik. De hogy pártban nem lép be, nem lesz politikus, nem lesz listán, nem tudom, nem lesz köztársasági elnök jelölt, és akkor még nem lesz árnyékminiszter, tehát ezeket végig lehet sorolni. Úgyhogy a Csokival inkább egy ilyen kommunikációs együttműködésünk lesz. Ő egy olyan ember a nagyon kevés közül, aki amikor nem kap válaszokat a kutyapárt az első keresésre, mert mi nem rakjuk ki Molinóra, hogy szociáldemokrata, hanem picit bonyolultabb üzenetekkel dolgozunk, meg néha iróniával, ő az, aki után olvas, rákeres, megnézi, és az alapján mi vagyunk neki a legszimpatikusabb párt, és szívesen dolgozna velünk együtt. Hozzáteszem, ez szerintem sokkal szimplibb hozzáállás, mint mikor függetlenek mondott podcasteknek, függetlenek mondott stúdiók nyomják egy-egy pártnak a szekerét, és egyébként ezt tök jónak látják.
Tehát ténylegesen tehát a szekértoló lesz, ahogy az első.
Igen, szerintem ez a lehető legtisztességesebb húzás. Ha úgy érzem, hogy ez már nem fér bele ennek a műsornak a kereteibe, akkor váltok. De egyébként én fontos, hogy csak ez a kutyapártos ment nagyot, az nem, hogy egyébként az önálló karrierjét folytatja, úgyhogy az önálló esélyre meg a akkor is Csokkel YouTube csatornára váltsatok csatornatagságot.
A kegyelmi botránynak egy hozadéka az, hogy ez az egész influencer kör egyébként egyrészt tartalommal telt meg, másrészt meg, hogy egy tök új nyilvánosság, ami addig nem mainstream volt, kezdett mainstream-é válni. Ugyanígy a Puzsér, az Ingakör, a...
Jó, okay. bocs, mondd így, okay, ne haragudj. Okay.
Mindenesetre van egy teljesen új nyilvánosság, és van egy teljesen új, elég nagyméretű buborék, amihez talán nem is nagyon érti sok esetben akár az idősebb korosztály, akár a hagyományos médiumokat követők, biztos, hogy édesanyám, aki mai napig televíziót néz, fogalma sincs egy jó részéről a mai magyar nyilvánosságnak. Pontosan. Viszont nyilván itt is nagyon sok a meccéspont, meg a találkozási pont a kutyapárt, és e között a világ között. Ez egy számottevő nyilvánossága. Például a párt számára. Érzitek-e, hogy mondjuk nagy potenciál van abban, hogy nem tudom én, a Puzsérékkal, az Ingával, a fókuszcsoporttal és ezzel a körrel együtt gondolkodjatok, működjetek, és ez mennyire egy politikai kör, vagy mennyire egy értelmiségi
közös
kör,
gondolkodás van, de picit az van, mint a művészetnél, hogy van ez a kör, akinek van egy saját sávja, amit csináljon, és szerintem azt nekünk például nem érdemes kritizálni. De például, ha ebből a körből jön kritika felénk, azon tökre érdemes gondolkozni. Nyilván van egy csomó átfedés, én is Sétáló Budapest kampányoztam 19-ben, már a kutyapárt közben, több alkalmazottunk, Hegyvidéken is önkormányzati képviselőnk volt a Sétáló Budapest kampányban, tehát ez a kör amúgy, ez a nem is tudom, ilyen hát centrista, de kicsit balos, kicsit jobb, tehát ez a fajta picit harmadik utas kör, ez így gondolkozik együtt, meg egy társaság egy részben, igen. Igen, de szerintem az fontos, hogy mi ne erőforrásként tekintsünk rájuk, hanem ők egy különálló egység, ami valószínűleg az országot inkább előre viszi, mint hátra, és vagyunk mi, mint párt, akik meríteni tudunk tőlük, hallgatni tudunk rájuk, meg egyébként mi is megmondhatjuk, hogyha nem értünk velük együtt, de azt érdemes nem pártként megtenni, hanem ezekben a beszélgetésünk. Van ilyen együtt gondolkozás, és ez jó, hogy ez nagyobb teret kap. Tehát az, hogy az Edina sokkal népszerűbb, mint 4 éve.
Potyondi Edináról.
Igen. Az, hogy a jól van ez így, egy tényleg tényező lett a magyar közösségi médiában, ezek szerintem nagyon jó folyamatok. Az, hogy ez hova fut ki, azt nem tudjuk, meg hogy ez mennyivel viszi tényleg előrébb az ország sorsát. Azért most a Csoki kilépésénél valaki megnézte a kommentmezőt, azért ott se esett le mindenkinél a tantusz, hogy a Csoki mit próbál átadni. Azzal, hogy mindennel legyünk kritikusak, tegyünk a közösségért, stb. De nyilván a kommentmezőből meg nem szabad kiindulni, úgyhogy szerintem igen, ezek az emberek előrébb viszik az ország dolgát.
Végezetül beszéltünk az ideális állapotról, de nem beszéltünk a nem ideális állapotról, mármint a 10 szempontotokból nem ideális állapotra. Sok gondolkodás volt eddig is az ellenzéki pártok között, hogy van-e értelme kétharmad mellett parlamenti politikát vinni. Mi van akkor, hogyha újra Fidesz kétharmad van, beül-e az MKKP a parlamentbe, azt az ellenzéki politikát, amit látunk 15 éve, akkor parlamenten belül most már az MKKP is vinni fogja, vagy mi fog történni?
Ezt múltkor megkérdezték, és azóta gondolkoztam rajta, és szerintem kéne csinálni valami teljesen új platformot, ahol ebben az esetben a párt a szavazóival, meg a nagy tömegekkel tud valahogy kommunikálni.
Felsőház.
Az, hogy ez egy eldemokráció szoftvere, vagy egy tömegtüntetés, ami átfordul a kerekasztalba, ezt nem tudom, de szerintem akkor elsődlegesen meg kell kérdezni a szavazókat, hogy basszus, most ez van, bukó van mindenkinek, mit csináljunk most? És szerintem ebbe a szavazóknak lesz az első, nem a kommentelőknek, hanem a élő embereknek.
Tehát, hogyha azt mondják a ti szavazóitok, hogy légy színe, üljetek be ebbe a parlamentbe, akkor nem fogtok beülni. De ha
szerintem
azt mondják, hogy de tessék szépen beülni,
nyilván,
és használni
persze,
az állami támogatást,
hogy akkor mindenkiben lesz egy bennem is lesz egy ilyen hisztérikus nihil, bármennyire is összeférhetetlen ez a két szó, de valószínűleg ilyen állapotban leszek én is, tehát ott szerintem kell egy kis szünetet adni a dolognak, és utána valahogy össze. Nem tudom, hogy erre milyen módszertan lesz jó. Van egy csomó részvételiségű módszertan, majd választunk egyet, de szerintem igen, ez egy közös döntés kell legyen, mert amikor a pártok mondják ezt is, hogy mérülnek be a parlamentbe, de most is ott ül mindenki, aki egyébként ezt forszírozta, lesz-e mit Orosz Hanna, aki szerintem egy nagyon tisztelendő döntést hozott. Úgyhogy ja, ez szerintem csak így lehet.
Láthatólag, mióta Gyurcsány Ferenc visszavonult, azóta a Fidesz egész, barátságos a DK-val, vagy legalábbis nem annyira kritikus. Nem Dobrev Klára és Magyar Péter van a plakátokon, hanem Zelenszky és Magyar Péter. Érzitek-e, hogy mondjuk veletek is kedvesebb a Fidesz média, vagy a Fidesz azért, mert hogy indultok a választáson?
Nem. Én most így visszatekintek az elmúlt fél évre a médiába, én nem semmi olyat nem, olyan gesztusokat, mint amit a Selymér Zsolt tett a DK-nak, gyakorlatilag kimondta, hogy Feri segíteni kell. Nem láttam ilyen gesztus senkitől. Megkeresésre kaptunk semmit. Szerintem a Fideszt lehet, hogy annyira nem zavarjuk, mint a Tisza, de zavarjuk. Tehát, hogy én nem hiszem, hogy nekünk alá fog pakolni. Ha valami, akkor már inkább lesz, akkor az, hogy valami hagyományos pártot, mint tudom én, egy MSZP-t, egy Párbeszédet, egy DK-t próbálnak felépíteni, ha van zsarolási potenciál, vannak közös történetek korábbról, Budapestről, Zuglóból, egyéb helyekről, és akkor ott egy olyan társaságot tolnak fel. Minket nem fognak tolni. Eddig se toltak.
Nagy Dávid, köszönöm szépen. Ez volt a címlap. Nagy Dáviddal, az MKKP listavezetőjével, én Begymór Rita vagyok. Viszontlátásra, viszonthallásra.